Házban adja elő kedvenc szerzője Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Kalló Zsoltot, hegedűművészt, a Capella Savaria művészeti vezetőjét. Isten hozott.
Köszönöm szépen a meghívást.
Zsolt nagyon sok lemezt készít, az a fajta zenész, aki hozzám hasonlóan nagyon hisz abban, hogy érdemes hangfelvételeket készíteni még a mai időkben is. Szerintem egyébként, nem tudom, te egyetértesz-e vele, és a lemezfelvétel az nagyon jól megmutatja, hogy az ember mit tud azon a pillanatban. Jobban egyikünk sem tud játszani vagy vezényelni lemezen, mint ahogy egyébként, de azért a lemezfelvétel egy nagyon komoly koncentrációt igénylő dolog, és azért nagyon sokat lehet rajta fejlődni. Az önben Kalló Zsolt és a Capella Savaria friss lemezeiből válogattunk. Ugye amikor Zsolt utoljára vendégünk volt ebben a műsorban, akkor vetted föl a Bach szólószonátákat. Egyébként mindenkinek ajánlom, mert egy nagyszerű előadás, talán magyar hegedűművész, azt hiszem korabeli hangszeren soha nem nyúlt a Bachokhoz lemezfelvételeig, és Zsoltnak a felvételét nagyon ajánlom mindenkinek, annak szenteltünk egy egész adás, hiszen az egy nagyon nagy dolog, és nem kevésbé érdekesek ezek, amiket ma hoztál, ezek a Capella Savariának az elmúlt években készült lemezei, kronológia szerint Johann Sebastian Bachal indultunk, mint alfától, és Omegáig, tulajdonképpen Bachhoz is érkezhetnénk meg, de kivételesen most kronológiával fogunk haladni. Bach C-dur zenekari szvitjének nyitányából hallottunk részletet. Ez egy 2025-ben, tehát egy éve készült lemezfelvétel körülbelül. Mikor vettétek föl?
Így van, ez tavaly januárban készült ez a felvétel. Óriási öröm volt, mert kiváló fúvósaink is voltak. Fontosnak tartom azt, hogy a különlegességek mellett, mert ugye ma azt is fogunk hallani, azokat a darabokat is megörökítsük, amik számomra a legértékesebb zenék, amik hát mindig is a középpontban voltak, hogy mi hogy képzeljük el abban az adott pillanatban. Mert azért a koncepciók azért elég mások, tehát hogyha akár ezt a felvételt is meghallgatjuk, összevetjük más felvételekkel, azért komoly különbségek lehetnek.
Hát ahogy most hallgattuk itt a nyitányt, azért az öröm sugárzott ebből az előadásból, valóban a két oboistának mindenképpen érdemes megemlíteni a nevét is, hiszen Pierluigi Fabretti a világ egyik legjobb első oboistája, barokk historikus oboistája, tehát Cecilia Bartoli állandó partnere, William Christie Lézár Floris anyjának első oboistája, és mindkettőnknek, akik itt ülünk a stúdióban, nagyon jó barátunk és kollégánk, és a második oboista Stjepan Nodilo, remek horvát oboista, aki sokat játszik mind a Capella Savarinak, mind az Orfeo zenekarnak a produkcióiban, és ugye a Hungaroton gondozásában tavaly megjelent lemez volt ez a Bach zenekari szétek, ugye hármat vettetek föl a négyből.
Igen, valójában a negyediken gondolkodtunk, csak tartottunk tőle, hogy az időkeretet túllépjük, és semmiképpen nem akartam, hogy a tempókat ez befolyásolja. Ez volt az egyik érv. A másik pedig az, hogy azért a fúvósoknak ez rendkívül megterhelő. Tehát önmagában a C-dur és a harmadik D-dur szétnek a felvétele is az oboák számára egy komoly kihívás.
Nagyon komoly állóképességet igényel ez a dolog. Ugye ezt, mint volt oboista, meg tudom erősíteni, hogy ez fizikailag olyan, mint amikor valakinek maratont kell futnia, és rövid távhoz szokott.
A másik fontos érv meg még az is volt, hogy valójában a negyedik zenekari szvítet még koncerten nem adtuk elő. Tehát most az, hogy az ember ismergeti és próbálja megfejteni, úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy szakmailag azt én megtaláltam.
Igen, hát ez Bachnál nagyon indokolt, hogy az ember minél többször játssza előtte koncerten. Lehet azt mondani, hogy az ismert remek műveknél hiába ismertek, de attól még nekünk kell velünk előadóként is ismerkednünk. Az kevés, hogy az ember valamit százszor hallott koncerten, de hogyha csak egyszer játszotta, akkor valószínűleg érdemes még egy párszor játszani, mielőtt az ember lemezre veszi. És menjünk egy kicsit tovább kronológikusan, mert Franz Benda következik, és ha jól emlékszem, hogy Kertész Ildikó, amikor a vendégünk volt, akkor Kertész Ildivel is beszélgettünk Bendáról, és talán Ildi fogalmazott úgy, hogy amikor Bartolt Kölykent egyszer megkérdezték valahol, hogy melyik a legjobb Carl Philipp Emanuel Bach fúval a verseny, akkor azt mondta, hogy a Benda.
Egyetértek. Nekem ez egy kedvenc darabom. Nem véletlenül ezt fogjuk is nyáron játszani, feltöltően ezt a versenyművet, mert hogy szerintem ez egy csodamű. Ugye Benda inkább hegedűs volt, és rengeteg hegedű szonátája van. Ezt a fúvola versenyt is hegedűn is el lehetne játszani. Meg is kísértett egyébként a gondolat, de az a helyzet, hogy ez azért fúvolán mégiscsak az igazi.
Hallgassuk meg tehát Franz Benda E-moll fúvola versenyének, javaslom az első tétel teljes egészében, Bertrand Andrea játszik barokk fúvolán, és a Capella Savaria a zenekar, ez a lemez 2023-ban készült, és akkor jelent meg a Hungaroton gondozásában, és a zenekar művészeti vezetője és koncertmestere, mai műsorom vendége Kallós Zsolt hegedű művész. Thank you.
Thank you.
Franz Benda Émol Fuvola versenyének első tételét hallottuk teljes egészében Bertalan Andrea Fuvola szólójával a Capella Savaria 2023-ban a Hungaroton gondozásában megjelent lemezén. Mai műsorom vendége Kallur Zsolt volt ennek a lemeznek is a koncertmestere, illetve a művészeti vezetője a kapellának, és megtartanánk az Émol hangnemet, de lépnénk tovább, úgyhogy aki az abszolút fülét egy kicsit zavarni fogja az, hogy 4-15-ös Émol után 430 Hz-es Émolt fog hallani, azoktól előre is elnézést kérünk. Mendelssohn Émol hegedű verseny, amelyet Kallur Zsolt mai műsorom vendége talán 10-valahány évvel ezelőtt lemezre vett Nicholas Magigan vezényletével. Érdekes előadás volt sok szempontból, mert korabeli hangszereken azért Mendelssohnt Magyarországon elég ritkán játszanak, tulajdonképpen a világon sem annyira sűrűn. A hegedű versenyből korabeli hangszeres felvétel olyan nagyon sok talán nincs is. 10 alatt van szerintem ahhoz képest, hogy mennyire ismert a mű, nem hiszem, hogy 10-nél többen fölvették Bélhúron, és Zsoltal miközben a Benda zenét is hallgattunk, egy kicsit előre mentünk Mendelssohnhoz a beszélgetésben. Ugye nem szokták tudni, én se olyan régóta tudom, hogy Mendelssohn hegedű versenyéből igazából, amit hallani szoktunk, az Mendelssohn hegedűs barátjának és kollégájának, Ferdinand Davidnak a átirata, tulajdonképpen a hegedű szólam vonatkozásában, a zenekarhoz nem nyúlt, ugye, nem, csak a hegedű
csak
szólam.
A hegedűhöz, így van.
És ahogyan Beethoven nem fogadta el, hogy egy hegedűs átírja a hegedű versenynek a hegedű szólamát, hanem azt mondta, hogy mindent megtilt abból, amit az a hegedűs változtatni akart, és játsszák azt úgy, ahogy ő leírta. Mendelssohn ehhez képest elfogadta Ferdinand David javaslatait, amelyek formájában ismerjük ma Mendelssohn hegedű versenyt. Mondd el te, hogy miben látod az eredeti verzióhoz képest a különbségeket?
Hát, sok különbség van benne, meg kell, hogy mondjam. Ha végéről kezdem, akkor azt mondhatnám, hogy vannak benne olyan oktávozások, amik elég kényelmetlenek, és azokat egyszerűsítette a hegedű művész úr, illetve a második téma, amikor megszólal, a zenekarnak az indítása után a hegedű, hogy átveszi, azt egy oktávval följebb kérte a hegedűs, hogy valószínű azért, hogy jobban átjöjjön, de furcsa is utána a folytatása magának a témának. Tehát én nekem ez az első verzió, ezt tudnám mondani, egy zeneibb. Tehát a zeneiségéből csonkított, és inkább egy hegedűs előadás irányába vitte el a hegedű művész úr. Egyébként a későbbiekben is vannak komoly módosítások, hát a kadenciáról nem is beszélve, hiszen Mendelssohn gyakorlatilag nem írt ehhez kadenciát, hanem csak pár akkordot jegyzett le, amelyeket természetesen én megtartottam, és arpeggios formájában játszom is, de előtte a darabból merítve ilyen klasszikus kadenciát írtam a darabhoz.
Tehát Kallur Zsolt saját kadenciájával fogjuk hallani. Hallgassuk meg tehát egészében Mendelssohn Émol hegedű versenyének az első verzióját, tehát itt a hegedű szólam vonatkozásában hangsúlyos ez az első verzió, tehát a hegedű szólam eredetileg úgy, ahogyan Mendelssohn leírta, és mielőtt Mendelssohn hegedűs tanácsadója, kollégája, Ferdinand David módosításokat eszközölt volna benne. Tehát amit hallani fogunk, és ami előtt a megszokottól, az maga az eredeti Mendelssohn, a Capella Savariát Nicholas Magigan vezényli. Thank you.
Thank you.
Mendelssohn é-moll hegedű versének első tételét hallottuk, a műnek az eredeti első verziójában. Mai műsorom vendége Kalló Zsolt játszott hegedűn, és a Capella Savaria zenekar Nicolas Meggigen vezényelte.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Kalló Zsolt hegedűművész, a Capella Savariának a művészeti vezetője és koncertmestere. Bachtól indultunk, Benda fuvola verseny után, Mendelssohn é-moll hegedű verseny, és ugye egy kicsit korrigálnánk is magunkat, amit a zene elhangzás előtt mondtunk. Ugye Mendelssohn é-moll hegedű versenye egy nagyon-nagyon ismert remek mű, amelyik formájában ma ismert, az Ferdinand David által átírt. Elsősorban hegedű szempontból átír, de az imént helytelenül mondtuk azt, hogy a zenekari anyaghoz nem nyúlt hozzá, hiszen más akkordok is vannak, tehát amit az imént hallottunk a műsorban, ez az eredeti Mendelssohn verzió volt, és nagyon meggyőző olyan értelemben, hogy még hogyha néha hegedűszerűtlen is, azonban kompozíciósan annyival originálisabb és eredetibb, és tulajdonképpen forradalmibb a darab, mint a kicsit kisimított és hegedűre alkalmazott megszokott verziójában. Ez számomra is nagy felfedezés, ez a verzió.
Így van, tehát engem is meghatott, amikor megismertem, és hát egy kihívás is volt, mert ugye az embernek már a keze, a füle mindenen ráállt a második verzióra, tehát a jót azért hamar meg lehet szokni.
Ugye Mendelssohn az a fajta zeneszerző, aki egy nagyon-nagyon rövid és intenzív élet. Én az oratóriumokkal foglalkoztam elég sokat, az oratórikus művekkel, sokat csináltam is őket, és azoknál volt mindig az az érzésem, hogy mondjuk egy Mendelssohn a Paulusnak vagy Éliásnak a partitúrájában Mendelssohn még a hanghibákat sem javította ki, tehát máig rossz hangok is vannak az Urtext zenekari anyagban, mondjuk az orgona szólamban más akkord van, mint a zenekarban, és ezek evidens hibák, csak benne maradtak, mert Mendelssohn, mint egy ilyen szélvész száguldott végig az életén, egy zseniális szélvész, és a szélvész a legnagyobb tiszteleted abban az értelemben mondom, olyan gyorsan annyit alkotott, és úgy lehetett, hogy majd, ha lesz egy kis időm, akkor majd ezeket letisztázom és kijavítom a hibákat, csak hát aztán meghalt egy ilyen alkotással teli életben, és ezért nagyon érdekes az, hogy melyik verzióhoz hogyan nyúlunk, mit változtatunk, mit nem. Bizonyos hangokat meg kell változtatni szerintem a Paulus partitúrájában, hát egymásnak ellentmondó akkordok szólnak teljesen ész nélkül, azért, mert valószínűleg annak idején valaki valami hibát ejtett az orgona szólam másolásakor vagy kialakításakor, nem hiszem, hogy Mendelssohn volt, de így maradt benne a zenekari anyagban. Most ez azért érdekes, mert amit most hallani fogunk, maradunk Mendelssohnnál, de az mindennek tulajdonképpen az ellenkezője, az Olasz szimfónia, hát szintén egy rendkívül ismert remek mű, amelynek viszont van egy első verziója, nyomban hatalmas sikert aratott, jól mondom?
Igen, hát akkora volt a siker, hogy nem is törődtek utána azzal, hogy Mendelssohn rögtön az első előadás után letiltatta, és azt mondta, hogy nem, ezt így nem lehet előadni, mert ő neki még dolgozni valója van ezen a darabon.
Igen, tehát azt mondták, hogy ez nekünk most így azonnal kell, tehát a műnek a zsenialitása nyilván melbevágó volt az első verzióban is, és ezért ez terjedt el az egész világon, de itt most kivételes eset állt fönn, hogy bár Mendelssohnnak nagyon ritkán volt ideje valamit megcsinálni újra, vagy átírni, vagy korrigálni, ennek a szimfóniának az esetében talált magának erre időt, és csinált egy második verziót, ami ugye a sors iróniája, hogy ezt ma nem nagyon ismerik.
Így van. Az első tételhez gyakorlatilag nem nyúlt, de a második, harmadik, negyedik tételhez hozzátett elég komoly változtatásokat, és főleg a lassú tétel az, ami számomra megdöbbentő, hiszen a fuvoláknak egy olyan ellenpontos témát adott, amitől ez a tétele még csodálatosabb. Nem mondom, hogy az első verzió nem csodálatos, de amikor az ember megismeri a másodikat, akkor utána már hiányérzete van.
Nekem mindig erről a tételről, tehát a Mendelssohn Olasz szimfónia lassú tételéről, úgy lassú tételéről, Andante con moto tételéről, mindig a Bach Máté Passiónak a első részben az a duettje jut eszembe, az a szopránál duett, amikor Nun ist mein Jesus gefangen, ahol két fuvola kíséri a lépegető basszus, egy szoprán és alt énekelnek, második kurzus időnként közbe kiált, hogy Lasst ihn haltet mindet nicht, és utána abból jön az a vihar. Szerintem Mendelssohnt talán tudat alatt, ő addigra már előadta a Máté Passiót, mire az Olasz szimfóniát írta, tehát szerintem Bachnak ez a jelenete inspiráltam. Döntse el a tisztelt hallgató, hogy igazam van-e. Olasz szimfónia második verziójának második tételét halljuk. A Capella Savaria zenekart, melynek koncertmestere mai műsorom vendége Kalló Zsolt, Nicolas Meggigen vezényli. Mendelssohn olasz szimfoniájának második tételét hallottuk, nagyon ritkán hallható, de a szerző által preferált második verzióban, ugye Mendelssohn megtiltotta az első verziónak az előadását, csak ezzel senki nem törődik azóta se. A második verzió, hát ez sokkal érdekesebb. Mai műsorom vendégével Halló Zsolttal beszélgetünk, aki ennek a Capella Savaria felvételnek, amelyet az imént hallottunk, egyébként ez már 13 éve készült Nicolas Meggigen vezényletével, Zsolt volt a koncertmester, annyira elragadta a siker az első verziót, hogy utána Mendelssohn már egész egyszerűen nem tudta megakadályozni, hogy az egész világon azt terjedjen el. Nagyon-nagyon ritkán hallható ez a második verzió, és hát persze az első se rossz, de a második ebben az esetben még jobb, mint ahogy a korábban hallott émol hegedű verseny, szintén Mendelssohn mű esetében pedig pont fordítva van, hiszen ott a szerzői első verzió az tulajdonképpen sokkal érdekesebb, mint a Ferdinand David által hegedű szempontból rossz kifejezés, hogy kivasalt, de szóval valamilyen szempontból téglalaposított verzió, amelyet mindenki ismer. És hát végéhez közeledik a beszélgetésünk, és Capella Savariának a mai műsorom vendége Kalló Zsolt által irányított felvételeit hallottuk, de most egy olyan művel fogunk elbúcsúzni, megyünk tovább a romantika későbbi szála felé, Johannes Brahms művel, amelyet nemrég játszhattál, ez Brahmsnak a csodálatos Kürt triója.
Igen, nekem ez egy nagy kirándulás volt, hiszen bélhúros hangszeren Brahmsot még nem játszottam. Tehát ugye játszottam Mendelssohn, Beethoven, de Brahmsig nem jutottam el, és ezt a triót sem ismertem így közelről, bár egyszer már majdnem volt rá lehetőségem, hogy előadjam, és adódott ez a lehetőség, és rendkívül megszerettem ezt a művet, és ez egy különlegesség. Tehát én nem tudok még egy ilyen trióról, ahol hegedű és kürt és fortepiano játszana együtt, tehát óriási élmény volt.
Ha jól tudom, ez volt az a mű, amelynek a első előadását Brahms azért tiltotta meg, mert amikor Brahms eljött a premier előtti próbára, látta, hogy a kürtös, ventiles kürtön, modern kürtön játszik, és azt mondta Brahms, hogy szó sem lehet róla, ezt a művet ő nem engedélyezi máson előadni, mint naturkürtön. Ugye ma már ez nem annyira ismert, de például Párizsban több mint 100 éven keresztül párhuzamosan tanították a párizsi konzervatoárban a modern ventiles kürtöt és a régi naturkürtöt is, tehát az első világháború környékén még a zenekarokban a kürtösöknek a fele naturkürtön játszott Franciaországban. Tehát Brahms ugye szenvedélyes kürt rajongó, és hát amatőr kürtös is volt, közel állt hozzá a hangszer, és nagyon fontos elképzelése volt arról, hogy hogyan szólaljon meg ez a mű. Nem olyan régen egy Haydneum koncerten Kalló Zsolt és Balogh József és Börzsönyi Máté adták elő a művet, és itt most egy historikus felvétellel fogunk majd elbúcsúzni. Nagyon szépen köszönöm Kalló Zsoltnak, hogy vendégem volt ebben a műsorban, és gratulálunk ezekhez a szép felvételekhez, és jó folytatást kívánok.
Köszönöm a lehetőséget.
Brahmsszal búcsúzunk tehát, Brahms opusz 40-es kürt triójának az első tételével. Az előadók lesznek Alexander Melnikov fortepiánon, Isabelle Faust hegedűn, és Theunis van der Zwart játszik naturkürtön. Brahms egészen csodálatos zenéjével búcsúzunk. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Brahms zenéjével kívánunk önöknek szép délutánt és estét.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra.